a beszélgetést, vagyis maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackpool 15-13!
Radulovics! Gól! Blackpool! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A következő percekben a Bajnokok című műsor vendége, a Debrecen labdarúgó csapatának legsikeresebb edzője Herceg András lesz, akivel 70. születésnapján beszélgettünk.
Az az igaz, olyan furcsának tűnik ez a 70 év, tehát most egyenlőre olyan, nem is tudom, tehát még barátkoznom kell vele.
Körbemutatta nekem itt az akadémiát, és nagyon sok kép volt a Debrecen múltjából, sikerek, aranyérmek, az első győzelem megünneplése, bajnoki cím megünneplése a nagy templom előtt, és hát azért a legtöbb sikerhez ön szorosan kapcsolódik. Milyen érzés nap mint nap ezek között, a képek között elsétálni, azokkal az emberekkel találkozni, akik felnéznek önre, és akik legendaként tisztelik.
Nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy itt az akadémián nagyon, tehát jó körülmények között tudunk dolgozni, és nagyszerű emberek dolgoznak itt. Tehát én itt nagyon tehetséges edzői gárda van, és a többi kollega is, tehát akik ugye az egészségügyi stáb, a gyógytornászok, és mondom, minden a szakmai stáb, minden tagja, nagyon szeretek ide jönni közéjük, nagyon jól érzem magam, meg hát itt a gyerekek között mindig jól éreztem magam.
Ha egy picit visszatekintünk a kezdetekre, akkor hogyan találkozott a labdarúgással? Hány évesen ment le először edzésre, és milyen volt az út odáig, hogy beleszeretett ebbe a sportba?
14 éves koromig csak úgymond a Grundon játszótéren játszottunk a barátaimmal, és 1970-ben hirdetett a Debreceni Sportiskola egy toborzót, arra jelentkeztem, ott felvételt nyertem, és akkor indult a labdarúgó pályafutásom, és ez folytatódott végig, és 74-ben kerültem át a DVSC-hez.
Milyen volt Debrecenben a labdarúgó élet 1970-ben? Akkor még nem volt bajnoki címe a csapatnak, az NB1-es szereplés sem volt állandó, hanem sikernek számított. Hogyan nézett ki a sportélet közel 56 évvel ezelőtt?
Érdekes mondom, a Loki akkor is Loki volt, sokan szerették, és gyerekkomban én is jártam rendszerűen a mérkőzésekre, sőt én az egyik barátommal, Halász Jánossal, aki a Szobece névre hallgat, a B-közép rendszeres szurkolói voltunk, úgyhogy az Új Élet Parkból, hát az elég messze van a Vágóid utcától, egy hatalmas dobot mindig tortunk ki a stadionba, meccs végén vissza, és ugye ott a B-közép nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát már akkor is sokat számított a Loki.
A játékos pályafutása során nem csak a Debrecenben futballozott, több csapatot is megjárt, akár mondjuk a Hajdúszoboszlót. Mik voltak a legnagyobb tanulságai ezeknek az időszakoknak? Sérülések, nehézségek, sikerek?
Természetes mindenki úgy indul el, hogy szeretem egyes labdarúgó lenni. Mondjuk én előtte én nagyon büszke voltam, hogy a szeretett csapatomba 18 évesen bemutatkozhattam, és NB1B volt akkor, tehát másodosztály standarden játszottam. Sajnos volt egy térsérülésem, majd 72-ben vonultam katonának a Honvéd Szavóla is eséhez, ott megint megsérültem, de én azt gondolom, hogy nem ezért nem lettem NB1-es labdarúgó, hanem véleményem szerint azért valami hiányzott belőlem, hogy olyan spiller legyek, de alacsonyabb osztályban is én nagyon örömmel játszottam, mindig jól éreztem magam a pályán, és mikor úgy döntöttem, hogy befejezem, akkor már az edzőséget akkor már csináltam közbe, illetve a DVSZ-be játszottam, és akkor már én úgy mindig érdekelt az edzőség, kíváncsi voltam rá, és el is kezdtem az edzői kurzusokat. Azt követően, amikor visszavonultam, akkor a Debreceni Sportiskolába kezdtem el edzősködni.
Mondta azt, hogy már a játékos pályafutása vége fele érdekelt az edzősködés. Mi volt az, ami ebben a szakmában vonzó volt önnek?
Engem mikor hívtak a sportiskolához, ahol ugye a labdarúgó pályafutásomat elkezdtem, és akkor a régebben volt edzőm, a Csende Sándor, ő volt akkor a szakágvezető, és ő hívott, és én igen mondtam, és menet közben nekem az, hogy tehát megtetszett az egész, tehát úgy éreztem, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, mondhatom azt, hogy sikerült velük megtalálni a hangot, tetszett az egész közeg, és úgy érzem, hogy sok fiatal tehetséges játékos volt a csapatomban, eredményesek is voltunk, és ez így együtt azt mondatta velem, hogy ezt én foglalkozom vele. 94-ben egy olyan megtiszteltetésért, hogy a Garambögyi Lajos hívott magam elé pályedzőnek az első csapathoz, hát amire nagyon büszke voltam, hát ugye a Garambögyi Lajosnak óriási nimbusza volt, meg van is Debrecenben, és azért mellette dolgozni azért egy nagy-nagy elismerés. Egy kérésem viszont volt, hogy az ifi csapatommal szeretnék továbbra is tevékenykedni, és akkor nagy csapattal az Ollán Gábor utcán edzettünk, az ifi csapat a Vágóid utcán, az első csapat foglalkozását követően beültem az autóba, átmentem a Vágóidra, és ott a saját csapaton dolgozhattam. Nagyszerű év volt, mert a nagy csapat ugye a harmadikok lettünk a bajnokságban. Az ifi korosztályom, az U17-es korosztálya, megnyertük a magyar bajnokságot. Hát ez egy fantasztikus év volt már, és nagyon-nagyon jól éreztem magam.
Milyen volt ez a párhuzamos munka? Mennyire kellett máshogy állni a felnőtt csapathoz, mint az ifikhez?
Teljesen máshogy kellett, hiszen a felnőtt labdarúgás ugye teljesen más, mint az utánpótlás labdarúgás, tehát a felnőtteknél sokat tanultam ott a öltöző légkörre, játékosokkal való bánásmódról, meg taktikai dolgokról. Az utánpótlásnál azért másra kellett helyezni a hangsúlyt.
Az 1994-1995-ös szezon különleges volt a felnőtt csapat életében, mert ez volt az első bajnoki érme a csapatnak. Volt a szezon közben, ahogy jöttek egyre a sikerek, egy ilyen fellendülés az amúgy is népszerű debreceni csapat életében?
Igen, volt, mert a csapat 93-ba jutott fel az NB1-be, és újoncként nagy szerepelt, tehát már az akkor felvillanyozta a szurkolókat és a közeget, és ez a bronzérem még rátett, tehát még nagyobb érdeklődésre vesz a csapatot.
Mennyire volt nehéz abban a rendszerben érvényesülni? Ott azért, nyilván ha történelmi kort nézzük, akkor a rendszerváltás után néhány évvel voltunk, még egy változó időszakban. Milyen volt egy profi csapat működése akkor, nehézségekkel, könnyedségekkel?
Mi akkor még nem érzékeltük, úgy érzem, hogy akkor is szerették a csapatot, de a később, mikor én vezetőedző lettem 97 tavaszán, akkor már érzékelhető volt, tehát ott már ugye nem volt meg az a háttér, nem volt meg az a stabilitás, és bizony anyagi gondokkal küzdött a klub, több hónapig nem kaptak fizetést a játékosok, tehát az egy rosszabb időszak volt.
Említette azt, hogy Garambölgyi Lajos hívta önt pályaedzőnek. Mi az, amit tőle tanult?
Amit említettem, a játékosokkal való bánásmód, ugye rengeteg úgymond pedagógiai fogást elnéztem, hogy az öltözőbe hogy kell fellépni, mit illik csinálni, a meccselést, és meg Lajosnak nagyon jó meglátási voltak, tehát nagyon jó érzéke volt a taktikai dolgokhoz, tehát így meg mellette még olyan sok más apróságot, hogy kihez, hogy kell szólni, hogy érdemes, hogy kell lereagálni egy konfliktus helyzetet, mert egy öltözőben azért elég sok konfliktus helyzet adódik, és nem mindegy, hogy ezt hogy orvosolja az ember.
Amikor 1997-ben vezetőedző lett első ízben a Debrecennél, akkor a felkérésnél azt érezte, hogy ez egy tökéletes időpont, hogy ebbe belevágjon? Vagy esetleg volt egy kis ilyen félelem, hogy ez azért egy nagy lépcsőfok lesz?
Nem volt bennem félelem, hiszen amikor elkezdtem az edzőséget, akkor azt mondtam, hogy én a szeretett csapatomnál nagyon szeretnék vezetedző lenni. Ugye voltam szurkoló, voltam játékos, voltam pályaedzés, vezetedző, nagyon szerettem volna lenni, tehát boldog voltam, hogy megkaptam a lehetőséget.
Emlékszik arra, hogy milyen volt az első mérkőzésén kimenni a pályára immár vezetőedzőként?
Igen, azt hiszem, hogy a Stadler ellen játszottunk, nyertünk talán 4-1-re, tehát ez egy boldog időszak volt.
És azért a Stadler elleni mérkőzéseknek mindig megvolt a maga különleges hangulata is, azt gondolja az ember.
Igen, megvolt, és Sándor Pista bácsi volt a Stadlernek az edzője, és akármikor találkozunk, a mai napig felemlegetjük, hogy az volt az első mérkőzésed ellenünk.
Említett azt, hogy ilyenkor már azért érezhetők voltak a nehézségek. Hogyan lehetett ezen túlendülni, a játékosokat motiválni?
Na, nehéz volt. Indultunk akkor a Intertoto kupába, és ott azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a gárda, hiszen volt egy a fehér orosz bajnok, a Mogéjevet, ellen tovább jutottunk. Jött egy cseh csapat, a Radetsz Kralovec, az is ugye azért egy kellemes meglepetés volt, hiszen a cseh labdarúgás azért valljuk be, hogy nem rossz. És a Bundesliga 6. helyzet Hansa Rostock gárdáját pedig sikerült kivernünk, majd a Rukho Zsuvel ellen maradtunk alul, de én azt gondolom, hogy ez egy jó szereplés volt. Nyilván voltak még az anyagi gondokat leszámítva más problémák is, hiszen akkor ugye elkerült a csapattól a Sándor Tamás Torinóba, Madar Csaba, az MTK, az azért két meghatározó labdarúgó volt, és én is akkor még tapasztalatlan edző voltam, ugye, és akkor én nagyon sok tehetséges játékosunk volt, és talán akkor azt mondhatom, hogy túlságosan is erőltettem a fiatalokat a tapasztaltabb játékosok kárára, amit már másképp látok, de hát akkor még újonc edző, ide nekem a oroszlánt is szokták mondani, de ezt be kellett látnom. Tehát ugye ezek az okok vezettek arra, hogy felemásnak gondolom azt az időszakot.
Vezetőedzőként a nemzetközi mérkőzések mennyire mások, mint a bajnoki találkozók, vagy a hazai kupa mérkőzések, akár itt hangulatában, nehézségeiben és felkészülés szempontjából?
Felkészülés szempontjából is természetesen az ember felkészül a magyar meccsekre is, a bajnokságra, felkészül a nemzetközi kupára, és ott a nemzetközi kupában, különösen a csoportkörben, hát ott más típusú gárdákkal játszottunk. Mikor a BL-be bekerültünk, akkor a 6 selejtezőből 5-öt megnyertünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat, viszont a csoportkörben ott már túl nagy falat volt nekünk a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina, tehát ők azért látszott, hogy gyorsabbak voltak, gyorsabb döntéseket hoztak, az átmeneteket gyorsabban végig tudták vinni. Ha mi megszereztünk egy labdát jó olyan, akkor is hamarabb vissza tudtak zárni, még mi nem tudtunk olyan hamar visszazárni, tehát így ezekben a szituációkban jobbak voltak, de akkor is egy most furcsa azt mondani, ugye már nem szereztünk pontot, hogy jó élmény volt, de ezek ellen, a gárdák ellen szerepelni azért szép emlék.
Az első vezetőedző időszaka után 2000-ben és 2001-ben volt egy rövid kitérője a Tiszaújvároshoz. Furcsa érzés volt, amikor mondjuk először úgy ment munkába hosszú évtizedek után, hogy nem Debrecenbe ment, hanem egy másik városba?
Nem, mert az a csapat, az a DVSC csapata volt, tehát a DVSC akkor junior csapatával mentem én ki Tiszaújvárosba, tehát nem szakadtam el a DVSC-től, akkor is a DVSC-hez tartoztam. Csak akartuk a felnőtt labdarúgásba beintegrálni jobban a fiatal játékosokat.
Hogyan nézett ki az utánpótlás ekkoriban, hiszen az első sikerek utáni években voltunk, már volt kupagyőzelem, volt bronzérem. Érezhető volt az, hogy a játékosok száma kiugrásszerűen nő?
Nem tudom, Debrecenben úgy mindig népszerű volt a labdarúgás, és ugye én az utánpótlásba tevékenykedtem, mindig megvoltak az érdeklődések a gyerekek részéről, és a sportiskola mellett, meg a DUSC mellett volt több olyan utánpótlás klub Debrecenben, akik szintén foglalkoztak gyerekek nevelésével, tehát Debrecenben azt gondolom mindig népszerű volt a labdarúgás.
10 évvel Garambölgyi Lajos felkérés után Subb Kattila is pályaedzőnek hívta önt 2004-ben, amikor ez az ajánlat érkezett, akkor hogyan vágott bele ebbe a feladatba?
Lelkesen, és Attilával akkor még úgy ismertük egymást, de nem volt különösebb kapcsolatunk, mert ma lesz közben, azt gondolom, nem csak jó munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolattá is alakult, és ez a mai napig is így van. Ugye hát ott akkor sikerült bajnokságot nyernünk, hát az egy fantasztikus dolog volt, hát eszünkbe se jutott, hogy mi bajnokságot nyerjünk, mindig, de mindig mondtuk, hogy milyen jó lenne bajnokságot nyerni, egyszer mekkora nagy dolog, és akkor, mikor ott volt és sikerült, hát akkor az tényleg leírhatatlan élmény volt, és ugye Debrecenben a főtéren, a Kossuth téren 40 ezer ember ünnepelt a csapatot a bajnoki címet követően, tehát az is egy csodálatos időszak volt.
Vissza szokott gondolni arra az ünneplésre, ami ott a 40 ezer ember rá volt a nagy templom előtt, itt kivarakva az akadémián egy elég nagy fotóval, de úgy gyakran felszokta idézni azokat a napokat?
Szerencsére sok bajnoki címet nyert a csapat azóta, és voltak egyéb sikerek is, de nyilván az első az mindig egy különleges.
Mi volt annak a csapatnak a legnagyobb ereje?
Az egy nagyon jó csapat volt, ugye nagyon tehetséges fiatalok játszottak, és akkor a Sándor Tamásék korosztályra, a Sándor Tamás, a Dombi Tibi, a Madar Csaba, a Szatmári, Pető, tehát sorolhatnám, hogy saját nevelésű, helyi kötődésű labdarúgók, és mindegyik azért, hogy a magyar váltottba is be tudott mutatkozni a későbbiek folyamán, tehát egy nagyon egységes csapat volt, hogy együtt nőttek fel, fiatalkorok óta ismerték egymást, jó játékosok is voltak, és így jó csapat is volt. Azt gondolom, hogy abban az időszakban tényleg a legjobbak közé tartozott a Loki.
A bajnokság melyik része volt az, amikor elkezdték elhinni, hogy ebből az álomból akár valóság is lehet rövid időn belül?
Na, csak a vége felé gondoltunk erre, tehát arra úgy menet közben azért nem nagyon akartuk elengedni magunkat, de a vége felé már, mikor ott volt az esély, akkor már ugye egyre többet úgy szóba került egymás között, hogy azért figyeljünk oda, mert megvan az esély.
Az, hogy az első bajnoki cím meglett, az a következő évek sikereit megalapozta?
Azt követően sikerült megvédeni a bajnoki címet, ami egy nagyon izgalmas hajrának köszönhető volt, hiszen ott az Újpesttel vívtunk nagyon nagy csatát, és az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, és tudom, hogy a mi mérkőzésünket hamarabb lefújták egy pár perccel, mint az Újpestét, és mindenki olyan csendben volt az Olá Gábor utcai stadionban, majd egyszer csak, amikor a meccsek is vége lett, és a számunkra jó eredmény következett ott be, hát akkor pedig euforikus hangulat keletkezett.
Ez egy érdekes lélektani kérdés lesz talán. Mi a nehezebb, bajnoki címet nyerni, vagy bajnoki címet megvédeni?
Szerintem megvédeni. Nyilván nyerni is nehéz, meg minden bajnokságban olyan nehéz, de megvédeni talán szokták is mondani, hogy nehezebb.
2007-ben újból vezetőedző lett, a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál.
Pályázó voltam, és akkor, mikor a Miroslav Beranek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően még nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás tehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt, mert önben sose értem volna el ezeket az eredményeket, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részesedtem annak az időszaknak, jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgóedzőket éri, és én nem zenemésztettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomra, hogy a végén másképp alakult.
Újabb bajnoki címek jöttek, más pályaedzőként felemelni a bajnoki trófát, átvenni az aranyérmet, mint vezetőedzőként?
Teljesen más pályaedzőként is, az ember a stáb része. Nyilván mindent elkölt, hogy a csapat jól szerepeljen, de egy tény, hogy pályaedzőként csak javaslattételi lehetősége van az embernek, vezetőedzőként megdöntenek kell. Tehát teljesen más ilyen téren a felelősség is, és azért, mikor az első vezetőedzői bajnok címem megvolt, akkor még nagyobb öröm bujkált úgymond bennem, még nagyobb dolognak tartottam.
Részben már említette a 2009-es bajnokok ligája menetelést, ami azért történelmi a csapat életében volt. Itt a Kámár ellen egy 3-3-as párharc, ahol idegenben lőtt gólokkal jutottak tovább, aztán a Levédia Tallinn ellen 1-0-kal, és a Levszki Szófia ellen pedig 4-1-jel. Ez a selejtező sorozat a visszaemlékezésében hogy maradt meg, hogyan emlékszik ezekre a mérkőzésekre, és a szépen lassan felépülő csodára.
A svéd bajnok ellen, a Kalmár ellen itt tudtuk nyerni 2-0-ra, egy olyan mérkőzésen, ami nagyon kiélezett volt. A visszavágón is megszereztük a vezetést, vezettünk egy nagy összesítettbe 3-0, és akkor egy kicsit mindenki úgy érezte, hogy már megvan. Sajnos ugye a Kalmár akkor még nem adta fel, és a vége hát nagyon meleg lett, Máté Pétert ki is állították, és hát valóban idegenbeli góllal jutottunk ott tovább. És mi a Levante Tallinn, a lengyel bajnok azt hiszem vissza a Krakkóval játszott, és mi a Krakkóra készültünk, mert azt tartottuk esélyesebbnek, és hát számunkra meglepő volt, hogy a Tallinn jutott tovább, de aztán mikor játszottunk ellenük, akkor látszott, hogy nem véletlenül jutottak ők tovább, mert valóban egy akaratos, kemény ellenfél volt, és nagyon szoros két találkozót hívtunk ellenük, amit sikerült továbbjutni. Hát a Levszki ellen meg az megint egy olyan élmény volt az ember életében, hogy ugye idegenben 2-1-re sikerült nyerni egy nagyon-nagyon forró légkörű mérkőzésen, és itthon pedig tehát a Puskásba akkor 33 ezen fértek be, és ott eltáz előtt sikerült 2-0 nyerni. Fantasztikus érzés volt az, a mai napig eszembe van az a találkozó, azt végén, tehát nagyon nagy élmény volt. Debrecenből 18-20 ezer szurkoló jött rendszeresen akkor az idegenbeli budapesti mérkőzésekre is, hát alaposan kitettek magukért a szurkolóink is.
Nem sok magyar edző mondhatja magáról a modern labdarúgás világából, hogy irányította a csapatát a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina ellen is. Ilyen nagyrangú csapatok esetében vagy ellenpályára lépni, ez vezetőedzőként milyen élmény? Nyilván az eredmény az egyik dolog, de az, hogy ilyen sztárokat közelről látni, ilyen sikeres edzőket közelről látni.
Nagy élmény, és ez mind a három csapat ugye akkor kiváló volt, hiszen Liverpool azt hiszem, hogy 3 évvel azelőtt nyert meg a BL-t, és akkor a Gerrard, a Kühét, tehát fantasztikus játékosaik voltak. A Lyon, az pedig már akkor nagyon sokszor francia bajnok volt, és ő a döntőbő társak játszott a később győztes Bayern Münchennel, tehát látszott, hogy ez is milyen gárda volt. A Fiorentina pedig a 4 középső társat játszott a Bayernnel is, maradt alul, tehát mindegyik nagyszerű gárda volt, és hát mindegyikbe, hát mondhatom, hogy klasszis labdarúgók szerepeltek, tehát megedzők is, tehát ugye a Fiorentina a Prandelli, a későbbi olasz szövetségkapitány volt a edző, a Liverpoolnál a Benitez, akivel a bajnok a ligáját nyerték, tehát nagy dolog volt ezek ellen a sportemberek ellen pályára lépni és szerepelni.
És nyilván mindegyik csapat ellen volt idegenbeli mérkőzés is. Ön, aki már hosszú éveket dolgozott egy klub utánpótlásában, és gondolom tervezte is, hogy még fog ezzel foglalkozni, volt olyan haszna is ezeknek az utaknak az élmények mellett, hogy egy picit meg tudta nézni, hogy kint milyen körülmények között készül egy Liverpool, egy Lyon vagy egy Fiorentina?
Persze, azt, ezeket a tapasztalatokat mindig próbáltuk, és például az akadémiát, mikor építettük, ezeket felhasználtuk az utánpótlás terén. A bajnoki mérkőzéseken meg profitáltunk ezekből a találkozókból, mert úgy éreztem, hogy egyre jobban próbáltunk idomulni ahhoz az iramhoz, meg keménységhez, ami ott azok a mérkőzésen volt, és a magyar bajnokságban ezeket jól tudtuk hasznosítani, és akkor úgy ez érződött is a csapaton.
2010-ben miért döntött úgy, hogy lemond és átmenetileg visszavonul a felnőtt csapattól egy olyan Debrecennél, ami tényleg az aranykorszakát élte?
Nem lemondtam, hanem lejárt a szerződésem, és a klub kínált új szerződést, de nem fogadtam el, akkor úgy éreztem, hogy most egyelőre elég volt. Egy nagyszerű időszak volt, de úgy éreztem, hogy most ki szeretnék szállni ebből a mókuskerékből, úgymond, és nem volt különösebb oka, de egy kis nyugalomra vágytam, tehát ott nagyon jó érzés volt mindig játszani szerda, szombat, több meccset áldan úton voltunk, mert akkor még nem volt csapat, közben jártam a ProLicenszer, tehát úgy éreztem, hogy egy kicsit most szusszannom kellene, és attól függetlenül mondom, hogy csodált időszak volt, úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a szerződést, amely megtisztelő volt. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás Elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbbi említett indokból, én biztos, hogy nem az Elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig ideiglenesen vegyem át a csapatot, és akkor két meccs akkor átvettem, szerencsém mind a kettő jól sikerült, a Gyirmó Tenet nyertünk 4-0, Mezőkövesden idegenbe tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesélyjelöltek közé kerültünk, és az utolsó kiki meccsre kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó meccsre, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtől, mert most az utolsó meccsre átvenni, és kiki meccs a Diógyőre, mert a Diógyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült nyernünk 3-1-re, Mezőkövesden nem volt a meccs, mert akkor a Diósgyőrnek az volt a hazipályát, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan focilázett megint, mindenki megijedt, hogy hú, a Lokja szeretett csapatunk bajban, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan, tehát ott több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1, és akkor mondom, jó, ez sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni a csapatot, és akkor, na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videóton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdő csapatban 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen sikeres edzőt azért más klubok is megkörnyékeznek. A Debrecenen kívülről érkező ajánlatokra nyugodt szívvel tudott mindig nemet mondani, vagy volt én, amikor kísértésbe esett?
Nem estem kísértésbe, mindig nyugodt szívvel mondtam, mert azért bármennyire szerte az ember labdarúgást, van fontosabb dolog is. Én sosem tudtam volna elképzelni, hogy a más városba éljem az életemet, és a szeretteim pedig Debrecenben is egy héten, egy napot itton tölt, mert az egész hetet ott kell ugye az embernek töltenie az akkori csapatánál, illetve édesapámat sajnos 3 évesen elvesztettem, engem édesem egyedül nevelt, és én nem tudtam volna nyugodtan létezni, hogyha én nem vagyok itthon vele, tehát én biztos, hogy nem hagytam volna, eszembe se volt elmenni, mert mondom, én őt egyedül nem hagyom.
Az elmúlt hónapokban néhány interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben szövetségkapitánynak is megkeresték önt. Ez az ajánlat hogy nézett ki, és itt sem volt kísértés?
Mindenki azt gondolta, hogy 2009-2010-es időszakot követően kapok felkérést. Nem, 2017-ben valóban volt felkérés, de amit a beszélgetésünk elején már mondtam, én nagyon érzékeny ember vagyok, és átgondoltam, hogy hát, szóval nem tudom, és úgy gondoltam, hogy én most ebben nem vágok bele.
Ez az érzékenység egy érdekes dolog, mert úgy fogalmazott, hogy 1998 után nem hitte volna, hogy újra vezetőedző lesz. Amikor mondjuk 2019-ben az évedzőjének választották, az is annyira megérintette önt, mint sikerélmény?
Nagyon. Az nagyon megérintett, hiszen akkor választottak meg az MSZ először a évedzőjének. Mondjuk akkor úgy tudom, hogy a M1-es klubok játékosai szavaztak edzői, mert mindenki ugye azt gondolta, hogy 2009-2010-ben, különösen 2010-ben ugye a csoportkörben voltunk, és mellette azért sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, akkor még volt Liga kupa, a szuperkupa, és akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, ami nem csináltam, tehát egyáltalán nem esett rosszul, persze jól lett volna, mert mindenkinek jól esik az elismerés, de nem okozott problémát, és ezért viszont nagyon jól esett a 2019-es elismerés.
Nem sokkal később magyar arany érdemkeresztet is kapott. Ezek az ilyen személyes elismerések foglalnak el a szívében legalább olyan fontos helyet, mint mondjuk a bajnoki címek, kupagyőzelmek?
Minden elismerés fontos, minden elismerés viszont más, és más az, hogy a pályán kivívni, mások ezek az elismerések, mindegyikre rendkívül büszke vagyok, és boldog vagyok hinni, hogy én ezeket megkaptam.
Ahhoz képest, hogy az első időszaka után úgy állt fel, hogy nem biztos, hogy leül újra a kispadra, ön a Debrecen történetének a legsikeresebb és a leghosszabb ideig ott lévő edzője, 231 találkozóval. Ha ezt a 30 évvel ezelőtti Herceg Andrásnak mondja valaki, akkor mi lett volna erre a reakciója?
Nem hittem volna el, akkor el sem tudtam képzelni, és sokszor ugye, ugye elgondolkodom, hogy azért ennyi időt ott eltöltene a kispadon, hogy milyen nagy dolog, és mondom, hogy bírtam én azt ki, de boldogan bírtam ki, tehát bátran mondhatom, hogy tényleg a mai napig örömet okoz ezekre visszaemlékezni.
A Bajnokok című műsor mai vendége Herceg András volt, búcsúzik a műsorvezető, Kreisz Bálint. Viszont hallásra!